Az értékesítés tudomány vagy pszichológia? Esetleg születnék erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válhass. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a című könyv szerzője lesz. Az értékesítésben a munka nagy részét az emberek fejében kell tudnunk elvégezni. A múltbéli tapasztalatok nagyban befolyásolnak minket, amikor aktuálisan valamiről döntést szeretnénk hozni. Figyelembe kell venned, hogy az ügyfeled döntését hamis dolgok is befolyásolhatják. Előfordult már veled, hogy kristálytisztán emlékeztél valamire, de tévedtél. A feleségem például határozottan emlékszik arra, hogy gyerekként fennfelejtették egy buszon. De valójában ez nem történt meg, csupán álmodta még gyerekként. De annyira erősen hatott rá az élmény, hogy később nem tudta, hogy vajon megtörtént-e, vagy sem. Csak a szülei árulták el az igazságot. Talán veled is történt már hasonló, és biztosnak gondoltál valamit egy korábbi emlékeddel kapcsolatban, ami aztán kiderült, hogy hamis. Egy hamis emlék. Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, és egy hosszabb szünet után folytatódik az értékesítés bajnok a podcast a második évaddal, ami a korábbiakhoz hasonlóan az értékesítéssel kapcsolatos dolgokat járja körbe, némi tudományos magyarázattal ötvözve. De mégis mi köze lehet a fenti bevezetőnek és az emlékeknek az értékesítéshez? Ehhez ma ismét a döntés pszichológia témakörét fogjuk boncolgatni, és hamarosan választ kaphatsz erre is. Az ügyfél véleményét rólad, a termékedről, a cégedről számtalan dolog tudja befolyásolni. Sőt, befolyásolja is, és sajnos nem mindig pozitív irányba. Éppen ezért szoktam azt mondani, hogy az értékesítésben a munka nagy részét az emberek fejében kell tudnunk elvégezni. Ugyanis mindenkinek van egy már kialakult nézőpontja, ami befolyásolja őt, amin keresztül nézi, pontosabban hallgatja a mi mondani valunkat. Az a korábban kialakult nézőpont több dologból tevődik össze, mindjárt meg is nézzük néhányat, de ami a legfontosabb, hogy ez a nézőpont nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Így ennek hatására torzítva láthatja, amiről éppen beszélünk. Ahhoz, hogy érthetőbb lehessek, lépjünk egyet hátra és nézzük meg, hogy mi minden befolyásolja az ügyfelünket, vagyis az ügyfelünk gondolkodását. A múltbéli tapasztalatok nagyban befolyásolnak minket, amikor aktuálisan valamiről döntést szeretnénk hozni. Az agyunk megkeresi azokat az ismerősnek vélt emlékeket, eseményeket, tapasztalatokat, ami az adott helyzetben hasznos lehet, és annak figyelembe vételével hozunk döntést. Tehát ez a múltbéli tapasztalat hatással van ránk. Egy egyszerű példával élve, ha korábban ettem egy süteményt egy cukrászdában és az íz lett, akkor legközelebb, amikor cukrászdát kell választanom, akkor az agyam előkotóri ezt az élményt, és ennek eredményeként könnyebben döntök mellette, és most is szívesen megyek oda. Ugyanígy természetesen ez negatív módon is működik. Például, ha egyszer eltévedtem gyerekként egy bevásárlóközpontban és elvesztettem a szüleimet, akkor ez befolyásolja a bevásárlóközpontokról alkotott véleményem. Az agyunk történetekben gondolkodik. Ez van ránk érzelmileg nagyobb hatással, ezért jobban emlékszünk rá és könnyebben felidézzük. Ráadásul prioritást élveznek azok a történetek, amikhez van személyes emlékünk. Na de mi van akkor, ha ez a múltbéli tapasztalat nem felel meg a valóságnak? Mi történik akkor, ha az hamis? Ha rosszul emlékszünk? És ha ez az ügyfeleddel történik, és iddel megtörténik, akkor ennek a hatására tévesen ítéli meg a mondani valónkat, vagy éppen minket, és a beszélgetés elutasítással zárulhat. Felmerülhet a kérdés, hogy tényleg ennyire rossz lenne a memóriánk? A válasz igen, de inkább pontosítanék, és azt mondanám, hogy befolyásolható, és egészen másképp működik, mint azt alapvetően gondolnánk. Itt egy megdöbbentő példa. Nem véletlenül említettem a bevásárlóközpontos esetet, ugyanis a 90-es években egy kísérletben résztvevők azt idézték fel, amikor gyerekként eltévedtek egy nagy áruházban. Többen is részletesen leírták, hogy mi történt velük, volt, aki még azt is fel tudta idézni, hogy az őt megtaláló idős úr hogy nézett ki, meg hogy flanelinget viselt. Valójában pedig egyikük sem tévedt el. Soha. Hamis emlékeik voltak erről, amit a kísérlet során ültettek el bennük, és ez annyira sikeresen működött, hogy nem csak megvoltak róla győződve, hogy ez igaz, de határozottan emlékeztek is rá. Tehát a memóriájuk becsapta őket. De kezdjük is akkor az elején, hogy hogyan működik a memóriánk. Alapvetően azt gondolhatnánk, hogy az emlékezetünk olyan, mint egy nagy raktár, amiben kész videókat tudunk tárolni, és szükség esetén ezeket előhívhatjuk. A valóság azonban egészen más mutat. És rögtön az elején meg kell különböztetnünk kétféle emléktípust. Az egyik, ami a tényekre és eseményekre vonatkozó emlékek, ezt hívjuk deklaratív emlékeknek, és a másik, aminek a tartalmát nem tudjuk szóban kifejezni. Ilyen például a biciklizéshez szükséges motoros képesség. Kisfiam Olivéra nyáron volt 3 éves, és tanultunk biciklizni 2 keréken, és ugyan tudom, hogy kell bringázni, mégsem tudom elmagyarázni, hogy hogyan kell ülni úgy a biciklin, hogy megtartsuk az egyensúlyt, vagy mennyire kell gyorsan pedálozni, hogy biztosan stabilak legyünk, vagy milyen izmot éppen hogyan feszítünk meg, amikor megbillenünk. Tudjuk, hogyan kell csinálni, de elmagyarázni nem tudjuk. Az ehhez hasonló cselekvések, viselkedések tartoznak, hogy nem deklaratív emlékekhez. Mi most az első kategóriáról fogunk beszélni. Az információ először megérkezik a rövidtávú memóriába, itt nagyon rövid ideig érhető el, majd a hipokampuszon keresztül átkerül a hosszú távú memóriába, és végül az agy különböző tároló régióiba. Tehát az emlékek nem egyetlen helyen tárolja az agyunk, hanem apró darabkákban, teljesen különböző helyeken, amik az előhívás során állnak össze, mint egy kirakós darabkái. És minden egyes előhívás képes módosítani ezt az emléket, ami így képes megváltozni. Hagyományosan úgy gondolták, hogy az emlékek kialakítása olyan, mintha tollal jegyzetelnénk. Miután megszáradt a tinta, már nem tudunk változtatni a leírtakon, ezt azonban már a különböző pszichológiai és idegtudományi vizsgálatok is megcáfolták. Ebből fakad, hogy az emlékeink nem mindig pontosak, és ezzel együtt megváltoztathatóak. Az emlékeknek, amit megpróbálunk felidézni, lehet, hogy valójában semmi köze a valósághoz, és még az is lehet, hogy nem is velünk történt meg. Az alkotó elemei valóságosak. Lehet, hogy megtörtént valakivel. De könnyen lehet, hogy nem velünk, nem akkor, és nem is ott, ahol mi alapvetően gondoljuk. Léteznek tehát hamis emlékeink. Ennek a területnek az egyik legelismertebb szakértője és kutatója Elizabeth Loftus, aki számtalan kísérletében bizonyította, hogy milyen gyakran becsapnak az emlékeink, és hogy bizony könnyen manipulálhatóvá válik egy-egy emlékképünk. Már a 70-es évektől kezdve vizsgálja a konstruktív memória témakörét, ami alapján ő úgy fogalmazott, hogy a memóriánk olyan, mint a Wikipédia. Oda mehetsz és megváltoztathatod, ahogy bárki más is megteheti ezt. Engedd meg, hogy mutassak néhány konkrét példát erre. Az egyik tanulmányban egy szimulált baleset videóit mutatták a résztvevőknek, és azt kérdezték tőlük, hogy milyen gyorsan mehettek az autók. Hiába látták ugyanazokat a felvételeket az emberek, mégis a résztvevők egy csoportja sokkal gyorsabbra tippelte az autók sebességét. A kettő csoport között egyetlen különbség volt. Nekik azt az irányított kérdést tették fel, hogy milyen gyorsan mentek az autók, amikor egymásnak csapódtak. Ennek a két szónak a hatására telt, vagyis annak, hogy egymásnak csapódtak. Nem csak gyorsabbra tippelték az emberek az autókat, amikor felidézték a látottakat, hanem többen üvegtörmelékekre, azok csörömpörésére is emlékeztek a baleset helyszínén, pedig az nem volt a videóban. Egy másik kutatásban, amit 2005-ben publikált, 335 önként jelentkező diákkal lett kitöltve egy kérdőív, amiben az étkezési szokásokról kérdezte őket. 125 kérdést tett fel nekik, és egy héttel később átadott nekik egy személyre szabott étkezési profilt, amit a válaszaik alapján készített, és ebben azt tüntette fel, hogy néhány ételtől, mint az eperfagyi, főtt tojás, kapros savanyúság, megbetegedtek gyerekkorukban. Később többen határozottan emlékeztek is ezekre a rosszulétekre, sőt, voltak olyanok, akik egy szabadtéri piknik alkalmával nem nagyon akarták megenni ezeket az ételeket. Összefoglalva a tanulságot, azzal, hogy egy ilyen hamis emléket ültettek el, elérték, hogy jó néhányan kerülték is ezeket az ételeket. Tehát ez a hamis emlék befolyásolta a döntési szokásaikat is. Egy másik kutatásban arra kérték a résztvevőket, hogy nézegessenek gyerekkori képeket önmagukról, és meséljenek azokról az eseményekről, amikre még emlékeznek. A képek között szerepelt egy olyan manipulált fotó, ahol a résztvevő az apjával egy hőlékballonon mosolyog. Nem meglepő módon nem tudtak beszámolni erről az eseményről, de mivel a lakóhelyükhöz közel minden évben volt hőlékballonos nap, nem is kérdőjelezték meg ennek a képnek a valódiságát. Az igazán érdekes dolog ezt követően történt, amikor néhány héttel később visszahívták őket, és akkor már a kísérleti alanyok fele részletesen beszámolt a hőlékballonos napról is. Ez lett egy újabb bizonyíték arra, hogy az emlékezetünk képes becsapni minket, és sok esetben a hiányzó részleteket máshonnan pótolja. De mivel a többi alkotóelem valóságos, így az egészet annak gondoljuk. Sok ehhez hasonló kutatást végeztek még volt, amikor véletlenszerűen összeválogatott képeket mutattak a résztvevőknek, és közöttük volt egy olyan egyetem képe, ahol soha nem jártak korábban, majd 3 héttel később, amikor újra megmutatták a képeket, az emberek többsége úgy gondolta, hogy valószínűleg már járt ott, és voltak, akik biztosan emlékeztek rá, hogy jártak már ott. Egy másik kutatásban egy nagyítót adtak az emberek kezébe, és arra kérték őket, hogy képzeljék azt, hogy egy nyalókát tartanak a kezükben. Sokan erre az eseményre később úgy emlékeztek vissza, mint a valóban egy nyalóka lett volna a kezükben. Voltak, akik mindkettőre emlékeztek, de nem tudták, hogy melyik volt a valóság, és melyiket képzelték el. Az emlékezet ebbéri tökéletlensége viszont nagyon komoly aggályokat is előrevetít. Gondoljunk csak azokra az esetekre, amikor egy bűntényt követően kizárólag szemtanúk emlékei alapján ítélnek el embereket. Az USA-ban egy projekt keretein belül 300 olyan emberről derült ki utólagos DNS minták alapján, hogy ártatlanok, akik 10, 20, 30 évet töltöttek börtönben. Amikor ezeket jobban megvizsgálták, akkor 75%-ánál kiderült, hogy a szemtanúk hamis emlékei alapján lettek elítélve. Összefoglalva tehát, azt, hogy miként emlékszünk valamire, alakíthatja, hogy hogyan teszünk fel kérdéseket, vagy ha hamis információt kapunk. Befolyásolni tudja a másról kapott információ, főként, ha az illetőben megbízunk, továbbá a későbbi tapasztalataink is, hiszen sok esetben ilyenkor azt gondoljuk, hogy már korábban is annak megfelelően gondolkodtunk, és természetesen az aktuális gondolataink és érzelmeink is megváltoztathatják. És a magas érzelmi töltet miatt képesek vagyunk ezekre a hamis emlékekre nagyon élénken és valóságosan emlékezni. A memória tehát nem egy adatrögzítő eszköz, és ezekből a példákból is láthatjuk, hogy könnyedén képes hamis képet mutatni nekünk, amik eredményeként másképp dönthetünk bizonyos helyzetekben. És pontosan ezért is beszélünk most erről a témáról, hiszen számtalanszor történik, hogy az ügyfelünk emlékszik valamire, ami negatív módon befolyásolja a megbeszélés kimenetelét, majd bebizonyosodik, hogy bizony nem is pont úgy volt a felidézett esemény vagy emlékkép. Ez viszont csak akkor derülhet ki, ha te résen vagy, és tisztában vagy azzal, hogy ezek is hatást gyakorolnak az ügyfélre egy döntési helyzetben. De akkor most, hogy már ennyi mindent megtudtunk az emlékezetről, hogyan tudod ezt a gyakorlatban is használni? Először is figyelembe kell venned, hogy az ügyfeled döntését hamis dolgok is befolyásolhatják, és éppen ezért ezt előre kezelned kell. Egy egyszerű példa. Lehet, hogy hallott korábban egy termékről vagy szolgáltatásról, amiről azt gondolta, hogy olyan, mint a tiéd. Persze nem járt utána, nem nézte meg, hogy valójában van-e egyáltalán bármilyen hasonlóság közöttük. Egyszerűen elkönyvelte ugyanabba a kategóriába. Viszont ha ez a termék mondjuk csak negyed annyiba kerül, mint a tiéd, akkor a valódi tényeket figyelmen kívül hagyva csak erre az emlékre fog hagyatkozni, és abból kiindulva te túl drága és túlárazott leszel. Mert ahhoz hasonlítja, abból a korábbi hamis emlékből indul ki, amit eltárolt. Hiába volt az a termék más. Ő igaznak vélt ezt a korábbi képet, és így utólag ezt már nem fogja megkérdőjelezni. A te feladatod tehát az, hogy felkészülj ezekre, és előre felhívd a figyelmét arra, hogy valaki összetévesztette ezt más termékkel, ami bizony külsőségek alapján hasonlónak tűnt, de ha jobban megnézzük, akkor láthattuk, hogy. És itt elmagyarázod a különbséget. Az esetek nagy részében meg ő fogja elmondani, hogy igen, ő is látott már hasonlót, és nem tudta, hogy ez bizony ennyire más. Nyilván nem tudsz minden hamis emlékre felkészülni, de sok esetben meghúzódott háttérben egy olyan téves információ, ami más irányba vihetél az ügyfelet, és a megfelelő kérdésekkel képes lehetsz kideríteni, hogy mi is lehet az. És persze, ahogy a fenti példákból is láthattuk, egy-egy jól elhelyezett információval te magad is tudsz az emlékképeivel kapcsolatos részletekre hatással lenni. Például, ha elmondja az ügyfelet, hogy már évekkel ezelőtt találkozott azzal a piaci szegmenssel, amit te is képviselsz, de akkor nem döntött mellette, akkor elejthetsz egy-egy olyan infót, hogy mennyire más volt még akkoriban, így az értető is. Mondhatod, hogy mennyire más volt akkoriban az árazás, vagy mekkora igény volt erre. És ezekkel felerősített benne az ezzel kapcsolatos emlékeket, amihez képest a mostani piac és az ajánlatot sokkal vonzóbbnak adhat. Hihetetlen, hogy az agyunk milyen összetett, és hogy milyen sok esetben képes becsapni minket. Végtelen mennyiségű információt húzol ránk nap mint nap, és bizony ezeknek csak egy részét tárolja az agyunk, és sok esetben vesznek el lényeges információk, amit más, már ismert részlettel helyettesíthet, amikor újra szeretnénk felidézni. A bevezetőre visszautalva, a feleségem ült buszon gyerekkorában, ment is busszal a nagymamájához a szülei kíséretében, és ezekről vannak valós emlékei, de fent soha nem hagyták. Viszont mivel ismerős képekből állt az álma, így teljesen valóságosnak tűnt, és az eltelt idő távlatában, mikor ezek a képek is már kezdenek megkopni, elveszik a kettő között a határ, és ugyanolyannak tűnik mindkettő. A tanulság tehát, ahogy ezekből is láthattad, hogy az, hogy valamit teljes szívünkből hiszünk, az még korán sem jelenti azt, hogy ez igaz, és valójában pont úgy történt, mint ahogy azt fel tudjuk idézni. Jusson eszedbe ez legközelebb, amikor az ügyfél nézőpontjából szemlélődsz, és készülj fel arra, hogy számtalan hamis emlék befolyásolhatja negatívan a döntésével. Remélem érdekesnek találtátok ezt a mostani epizódot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!